Szuper. Na, hát a mai alkalommal egy olyan témát hoztam elétek, egy olyan üzenetet, amit egész prózai módon a héten ezt olvastam Bibliába, és Isten ezen keresztül, vagy ennek kapcsán szólt hozzám, úgyhogy az mindig, mindenki jobban jár azzal, hogyha azt osztom meg, amit Isten amúgy is úgy mond nekem. Ez pedig az Efézus 6, ahol van a léleknek a fegyverzete leírva. De mielőtt még belemennék ebbe az egész témába, kontextus. Tehát ezt a levelet Pál apostol Rómából írja, börtönből, háromszor is említi a levélbe, hogy ő az úrnak a rabja, tehát hogy ő érte raboskodik, hogy ő miatt raboskodik, vagy Jézus Krisztusnak a fogja. Ugye az Efézusi gyülekezet volt az, ahol Pál két évet is eltöltött, és tehát volt egy különleges kapcsolat ezzel a gyülekezettel Pálnak. Nagyon sok időt töltött ott náluk. És ez a Efézus volt a ókori Rómának, ha jól rémlik, a negyedik legnagyobb városa. Hatalmas város volt, és volt ott egy erős pogány kultusz. Ugye Artemisnek a temploma volt ott, meg az ő kultusza volt ott, ugye, és akkor erre egy minden ráépült, a anyagiak is ott jó pénzt csináltak ebből az ottani emberek, és ebből is akadt Pálnak problémája. Úgyhogy Pál apostol így ír az efézusi gyülekezetnek. És elkezdeném attól a résztől, amit szoktak, amikor a léleknek a fegyverzetét említik, vagy arról beszélnek, a 6. fejezet 10. verstől. Elnézést, ezt angolba fogom fordítani, de azért, mert ugye ezen keresztül szól hozzám Isten, és néhány dolog picit másképpen van fogalmazva a magyarban, meg valószínűleg elő fogom kapni a görögöt is itt ott. A 10. verstől: végezetül pedig, testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő erejének hatalmasságában. Ugye azért végezetül, mert ugye a levelet fejezi be ezzel. Mi a nyilvánvaló, ami ebben egy gondolatban megjelenik, az, hogy Istennek az akarat, hogy erősek legyünk. Tehát, hogy ezen ne ugorjunk túl. Ezen itt érdemes megállni, hogy Isten azt akarja, hogy erősek legyünk. Az ő egyházát erősnek akarja. Ugye Józsuénak is ezt mondta, megparancsoltam neked, hogy legyél erős és legyél bátor. Isten nem, tehát értsétek jól, tehát hogyha az ember megsebzett, olyan élethelyzetben van, van helye annak, hogy az ember egyszerűen csak az Úrhoz megy, és gyógyulást kereső nála. De Istennek az akarata az ő egyháza számára és mi számunkra az, hogy erősek legyünk. Erősek ő benne, és szilárdak legyünk az ő erejének nagyságában. Tehát álljunk, erről szól majd a fegyverzet is, erősen álljunk, és egészen szilárdak legyünk abban, hogy Isten hatalmas, az ő ereje hatalmas. Ebben szilárdan álljunk. Ez kételjen felül legyen, ebben ne is kételkedjünk. És milyen nagy az ő ereje? Milyen nagy Istennek az ereje? Ugye ehhez még elég csak egy gondolkodás nélkül sem lehet vágni, hát definíció szerint Isten mindent megtehet. De mégis milyen nagy az ő ereje? És akkor itt egy kicsikét már elkezdek csapongani, mert az Efézus 1-nek a vége felé, ami ugye az egész egy ilyen magas, íven végigmenő imádság, Pál azért imádkozik, hogy az efézusi gyülekezet megértse többek között sok minden, de itt azt írja az 1.19-ben, hogy milyen mindent túlhaladóan nagy az ő ereje, mi irántunk, akik hiszünk, az ő erejének a munkálkodása szerint, amit akkor megmutatott, amikor Krisztust feltámasztotta a halálból, és fölemelte a jobb kezére mennyei helyekre. Minden hatalmasság és erő fölé, minden uralom felé, és minden név fölé, amit csak megneveztetnek, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. És mindent az ő lába alá helyezett, és fejjé tette őt minden felett az egyházban. Tehát szilárduljunk meg, ez mondja az ige, hogy szilárdan álljunk abban, hogy milyen nagy Istennek az ereje, és itt mutatja meg, hogy milyen nagy. Ugye ez az ige szakasz, amire szoktak így mutatni, meghivatkozni, hogy csak úgy tudjátok, hogy egyébként Istennek az ereje van bennetek, ami föltámasztotta Krisztust a halálból, és ezt mondja az ige. Ezt mondja, hogy ez az erő van bennünk, ami Krisztust föltámasztotta a halálból. De amikor még ezt olvastam pár héttel ezelőtt, akkor így ezt a képet mutatta meg nekem Isten, hogy mit csinált Isten, amikor ezt az erejét megmutatta. Föltámasztotta a halálból, és fölvitte őt a mennybe, és minden fölé helyezte. Tehát gyakorlatilag onnan, aminél lente már nincsen, a legmélyebb helyről, a legmagasabb helyre fölemelte Krisztus. Tehát végigvitte a pokolnak minden részén, ezen a világon, és föl a mennybe, és minden fölé tette. Tehát ennél nagyobbat elképzelni sem lehet. Istennek ez az ereje mutatkozott meg ott, amikor Krisztust a legmélyebb bugyrából a pokolnak kihozta, és a legmagasabb magasságba fölvitte. Na, ebben az erőben szilárduljunk meg. Isten ilyen. Lehetne erre mondani ezt, hogy tehát, hogy nem tudom, van egy ember, aki éppen nem tudom, úgy gyengének érzi magát, akkor lehet mondani, hogy legyél erős, és akkor kösz. Tehát erre lehet így ennyire reagálni. És egyébként, ha megnézitek a végét az Efézus 6-nak, azt mondja Pál, hogy értem és imádkozzatok, hogy kijelent és adassék nekem, és hogy bátran kimerjem nyitni a számat, vagy kinyithassam a számat bátran, és megoszthassam az evangéliumnak a titkát. Tehát itt kétszer is utána is azt mondja, hogy mert hogy fogoly vagyok, aminek a követe vagyok fogságban, és hogy ebben bátran szólhassak, ahogyan azt tennem kell. Tehát én azt látom, hogy Pál apostol azért imádkozik, hogy bátran tudjon szólni. Úgyis hát nem is imádkozik, kírja az efézusiakat, hogy imádkozzanak érte. Tehát az a Pál, aki azt mondja, hogy legyetek erősek, ő maga is azt mondja, hogy imádkozzatok értem, hogy bátor legyek. Ez annyira emberi, tehát ilyen tökre emberi. Tökre van helye annak, hogy imádkozik az ember azért, hogy Isten erőt adjon neki. Tehát hogyan erősödünk meg az Úrban? Lehet kérni tőle. Lehet kérni tőle. Tehát ezt nem nekünk kell kicsiholni magunkból, és a lélek fegyverzete is egyébként, ha megnézitek. Lehet ezt úgy nézni, hogy te csináld ezt, te csináld ezt, te csináld ezt, te csináld ezt. És igen, van egy ilyen része, amit nekünk kell csinálni. De nem, ez nem csak rólunk szól. Mert a léleknek a kardjáról van szó, és aztán mondja, hogy a lélek szerint, a lélek által imádkozzatok. Tehát Isten maga az, akit úgy magunkra öltünk. Jó. Azt mondja, Pál apostol folytatja, hogy az Istennek a teljes fegyverzetét vegyük föl, hogy meg tudjunk állni az ördögnek a csalafintaságai, ravasságai, trükkjeivel szemben. Mondjuk ilyen nyilvánvalót, a teljes fegyverzetet vegyük föl, mert hogyha nincsen minden fönt, akkor támadhatóak vagyunk. Bármelyik, ami itt a lélek fegyverzete, szerintem mindannyian tudjátok, hogy mik vannak a lélek fegyverzetében benne. Bármelyik hiányzik, ott támadhatóvá teszi magát az ember. És az nem jó. Hogy megállhassunk az ördögnek a trükkjeivel szemben. Itt is fontos megállni egy pillanatra, hogy az ige trükkökről beszél. Tehát az ördög nem úgy jön nekünk, hogy fizikailag nekünk támad, hanem mi az ő ereje, mi az ő repertoárja, a hazugságok. Hazugságokkal jön nekünk, és érdekes módon még a Ádámot és Évát is, ha megnézzük, mivel mennek nekik, hazugságokkal mennek nekik. Hazugságokkal. Tehát az ördögnek a hazugságaival szemben kell megállnunk. Tehát nem fizikailag fog minket megtámadni, hanem trükkökkel jön. És az a baj, hogyha nyilvánvalóan konfrontálódik velünk az ördög, ugye a két szarval a fején és villával a kezében, akkor hát ez lehet, hogy az ördög, és nem kéne engedni neki. De hogyha ilyen trükkök kell szembesül az ember, amik megpróbálják alásni az életében mondjuk az értékeket és a célokat, vagy nem tudom, akkor az embernek sokkal inkább észnél kell lenni. Ezt szerintem ti is tapasztaltátok. 12-es vers, mert azt mondja Pál, hogy mert a mi tusakodásunk nem test és vér ellen van, hanem uralmak, hatalmak, erők, hatalmasságok ellen, e korszaknak, a sötétségeinek az uralkodói ellen, szellemi gonoszságok ellen a magasságban. Direkt kicsit ilyen furcsán fordítottam ezeket szavanként, mert ezeket én megnéztem, hogy mit jelentenek. Itt megint csak néhány szavon. Amikor én olvasom az igét, akkor általában néha szavanként megyek, mert annyi minden van benne. Tehát Pál apostol azt írja, hogy a mi tusakodásunk. És ez megint, és kinek írja ezt? Tehát nem a Gipszjakabnak írja az efézusi gyülekezetbe, hanem a gyülekezetnek írja. Tehát ez igaz, hogy mi egyen-egyenként kell fölvegyük az üdvösség sisakját, az igazságnak a mellvértjét, meg tehát ezeket a dolgokat, de mint közösség is ez vonatkozik ránk. A mi tusakodásunk, vagy ami egyébként ide van írva, az egy birkózás. Ami tök jó, mert mi ezt tusakodni? Hát nem tudom. Tehát én ezt nem tudom, a birkózást el tudom képzelni, azt láttam a tévébe közvetítve az olimpiáról, hogy az mögé kerül, megragadja, és a földre rántja, és nem bír moccanni. Tehát ez sokkal kifejezőbb nekem. Tehát nem test és vér ellen birkózunk, hanem szellemi dolgokkal birkózunk. És nem egyedül birkózunk, hanem együtt birkózunk. Tehát ez igaz az egyház és a világnak a fejedelmeire, szellemi dolgokra, meg egyénileg a mi életünkben is. És itt is megint a nyilvánvalót mondjuk ki. Tehát aki hisz Krisztusban, meg írja az ige máshol is, övé a győzelem. Övé a győzelem. De a győzelem az nem, tehát hogy attól még van birkózás, meg van tusakodás, meg van konfrontáció. Ugye az ördög legyőzetet, miénk a győzelem, de mégis megy ez a küzdelem. Tehát ebben a világban ugye az ördög még amit tud, próbál pusztítani, és próbálja az embereket eltéríteni a hittől. Nem értem, nem is akarom érteni, hogy miért csinálja, de tény, hogy ez van. Végső soron, tehát ő már le van győzve, de van ez a küzdelem, és ez a birkózás, ez a tusakodás, és ennek a része vagyunk. És ugye lehet azt mondani, hogy nem, én nem vagyok a része, de az vagy. Tehát ez nem olyan, hogy az ember ki tudja belőle vonni magát. És egy picit előre ugrok, mert a következő versben azt írja Pál, hogy ezért újraírja, ezért vegyétek magatokra Istennek a teljes fegyverzetét, hogy meg tudjatok állni a gonosz napon, és mindent elvégezve állni tudjatok. Tehát nem azt írja, hogy ha esetleg majd jön egy gonosz nap, hanem a gonosz napon. Tehát nekem ebből egyértelmű, hogy a gonosz nap az jön, az van. Ez a világ ilyen. Vannak benne gonosz napok. Nem lehetnek, vannak. Úgyhogy mi tusakodásunk is, vagy a birkózásunk az egy tény, nem egy lehetőség, az egy tény. És ugye ki kellem, tehát megint mondjuk ki a nyilvánvalót, ha valaki csúnyán néz rád, amikor azt mondod neki, hogy te hiszel Jézusban, nem azzal az emberrel van a problémád. Nem az emberrel van a problémád, hanem a mögött, az ember mögött van valami szellemi dolog. Hogyha ő nem hisz Jézusban, akkor azért az ördög sokkal inkább azt csinálja vele, amit akar. És hogyha olyan szellemi dolgoknak adott teret az életében, általában egyébként azt fog csúnyán elnézni, akiben van valamilyen lélek, ami nem Istentől való. És az a lélek nagyon nem szereti, amikor Jézusról van szó. Nem szereti. Fenyegetve érzi magát. Mondná, hogy fenyegetve érzi magát. Fenyegetve is van. És nem az az ember a probléma, hanem az a szellemiség, ami mögötte van. És hogyha az ember ezt belátja, és meglátja Jézust, és el akar fordulni attól a szellemtől, akkor meg tud szabadulni tőle. Egyébként, akiben nincsenek ilyen szellemiségek, tehát ezt úgy tudom mondani, hogy ha mondjuk az evangéliumot akarom hirdetni egy vadidegennek az utcán, azt mondom, hogy az esetek 95%-ában tök normálisan reagálnak az emberek, és tök, tehát, hogy nagyon töredék az, aki ilyen anti, meg izé, hogy van ilyen, de a legtöbb ember az én tapasztalatom szerint nem ilyen. De vannak szellemi dolgok emberek mögött, és ezek a mi tusakodásunk szellemi dolgok ellen van. És akkor mégis mi a tusakodás? Hát a tusakodás, ahogy mondjuk Pál apostolt nézzük meg az efézusi gyülekezetet, az volt, hogy egyszerűen hirdette az evangéliumot. És az, hogy az emberek mit gondoltak, hogyan gondolkoztak, ezt változtatta meg az embereknek a szívért és az embereknek a gondolkozásáért ment, és megy egyébként a mai napig is a küzdelem. Hatalmasságok, erők. Érdekes ez a ide az van írva szó szerint, hogy a világnak, a sötétségnek az uralkodói. Mi van? Mik ezek? Megnéztem, a világ, itt egyébként a eon szó van, amit még az angolul is mondják, hogy ion, mint korszak. Tehát ez valahol valamilyen korszellem jellegű dolgot mond, én úgy gondolom. És sötétségről beszélt. Tehát valahol minden korszaknak megvolt ez a sötét korszelleme. És megvan a mai korszaknak ez a sötét hajjaj. Annak az időnek is megvolt, tehát mondjuk egy olyan világban élsz, ahol a uralkodó azt mondja, hogy ő Isten, az úgy nem annyira egyszerű. Vagy ott vagy ebben a városban, Efézusban, ahol egy pogány, nem tudom, minek hívjam, egy semmit tisztelnek. És amikor azt mondod, hogy Jézus a király, és Jézus egyedül az Isten, akkor már is kitör a lázadás. Ezek ilyen korszellemi dolgok. Milyen korszellem van például manapság? Ezen így gondolkoztam. A legelső, ami... Tehát, igen, ugye én éltem nyugatra Magyarországtól egy ideig, és ott, amit láttam, egyrészt a világiasodás, a szekularizáció, egy korszellemnek tekintem, ami végül is tusakodás van azzal szemben. Birkózás van vele. Mert a gyerekeket úgy nevelik föl már az iskolába, és ott van, ez van benne már a fiatal generációban, és nem tudom, hány generáció nőtt föl úgy, hogy nem keresztény kultúra. Most Angliáról tudok beszélni, mert ott éltem. Az idősek, akik szüleim korabeli, ők még nem abban a világban jöttek föl, de már nem tudom, szerintem ez ilyen háború után kezdődhetett, már olyan generációk nőttek föl, hogy egyszerűen világiasan nőttek föl. És ez látszik az egész társadalomban. Ez is egy ilyen korszellem, hogy miért alakult ki, ezt nem tudom, igazából mindegy is. A másik, ami korszellem, ami meg Amerikából jön, amit látok, és Angliában nagyon láttam, a munkahelyemen ez a mondjuk úgy, a kisebbségeknek a jogai, és hogy ha az a valaki nem ért egyet, akkor kvázi leúszhatja magát az izén. Tehát munkahelyen, hogyha az ember bizonyos dolgokat kimond, akkor bajba kerül. Magyarországon egyébként ezt annyira nem érzem. Magyarországon egy másik dolgot érzek. Magyarország nem annyira világias, hanem amit érzek, az például Magyarországon sok szempontból vallásosságot érzek. Lehet velem nem egyetérteni ebbe, ez az én személyes benyomásom. Hogyha emberekkel beszélek, akkor rengeteg, mindenki azt mondja, hogy ő, nagyon nem mindenki, de nagyon sokan azt mondják, hogy persze, hisznek Jézusba, hogyne. Ők keresztények. Úgyhogy már nem is erről beszélek, hogy nem tudom, kereszténység, hanem az, hogy... Tehát, ha valakinek azt mondod itt Magyarországon, hogy én keresztény vagyok, nagyon jó, derék. Körülbelül ennyi az, amit úgy általában reakcióként kap az ember. De ha azt mondok, hogy én Jézus Krisztusnak a követője vagyok, a tanítványa vagyok, én egy tanítvány vagyok, akkor már így néznek rá, hogy mi bajod van. Mert ez már... egy fogalmon kívül lépsz, tehát, hogy már nem kerülsz bele abba a skatujába, hogy keresztény. Én azt érzem, hogy Magyarországon van egy erős vallásosság. Ez is egy korszellem. És valahol ezzel is birkózunk. Sőt, ilyen szempontból talán nehezebb is, mert ha mondjuk egy világias embernek, szekularizált embernek mondom azt, hogy figyelj, az evangéliumot hirdetem neked, Jézus Krisztus téged szeret, meghalt és föltámadt azért, hogy te Istennel kapcsolatba kerülhess, akkor azt fogja mondani, na ácsi, van miről beszélni. Egy magyar embernél, egy tipikus vallásosnál ezt kapom, és nem megy át neki. Valahol ez a vallásosság megvakítja az embereket, meg tudja vakítani. Nem akarok általánosítani, tehát nyilván minden ember különböző, de nagyon sokszor ezt érzem, hogy hiába beszélek, az igen, ez a kereszténység is, én keresztény vagyok, ergo pipa, és nincs miről beszélni. Nehezebb egy ilyen emberrel beszélni arról, hogy üdvösség, megtérés. Én azt szoktam kérdezni, hogy hiszen Jézusban, persze, és döntöttél is mellette? Miről beszélsz? Hát na, igen. Tehát ezek ilyen korszellemek, a korszakoknak sötétségei, és azoknak a görög, ahogyan az le volt írva, amit láttam, vagy amit olvastam, akik ezeket a rendszereket kézben tartják, a rendszer kézben tartó. Tehát a korszak sötétségének, a rendszerének a kézben tartói. Velük van nekünk birkózásunk. Nem test és vér szellemiségekről beszélünk. És aztán azt írja végül itt a 12-es vers, hogy szellemi gonoszságok magasságokban. Nem tudom, én nem akarok ebből teológiát csinálni olyan szempontból, hogy ott fönt vannak, mert hallottam én is azokat a sztorikat, hogy akkor fölmennek repülővel és imádkoznak a izé. Bár az is igaz, hogy hallottam ilyen proféciákat, bizonyságtételeket, hogy emberek igenis láttak szellemi dolgokat területek fölött, országok fölött, városok fölött. Ezekből lehet vonni konklúziókat, most ez kép, vagy nem, nem tudom igazából. Igen, mondjuk ezt megnézném még, hogy az Ószövetség és Újszövetség szempontjából. Itt mi van, mert ugye Jézus meg mondja az evangéliumban, most nem tudom melyikben, hogy láttam a sátánt leesni a földre. De na, igazából nem az a lényeg, hanem az, hogy mondjad mindig. Igen, egyébként, hogyha így megnézzük, mert pusztán ha magát ezt a fogalmat nézzük meg, hogy valami mondjuk egy területet leural, most ezt lehet nézni, hogy fizikailag fölötte van, de igazából ez ilyen szempontból lényegtelen, mert az, hogy egy bizonyos szellemiség egy adott területre hatással van, ez nyilvánvaló. Erről beszéltem, hogy Magyarországon, meg mondjuk más országban milyen a szellemiség. Tehát a területekre kihatással vannak szellemiségek, ez abszolút így van. Na hát, a görög szó itt egyébként az, hogy a mennyeiek. Tehát, hogy a mennyei magasságokban, hogy ez most a nagysága, vagy méretére vonatkozik, vagy a hely, nem akarok belemenni, jó, ez a része, amit nem tudom. De erről ír Pál, hogy ezzel van nekünk és az egyháznak a birkózása. És ugye innen indulunk neki, hogy Istennek az egész fegyverzetét vegyük föl, hogy ellene tudjunk állni a gonosz napon. Tetszik nagyon a görög szó, azt hiszem itt is az van, hogy máshol írja Pál, hogy öltsétek magatokra az új embert szerint, de mit is, hogy öltsétek föl, konkrétan ez a bújjatok bele, csusszatok bele, azt hiszem így van, így, ez az a görög szó, csusszanjunk bele ebbe a öltözékbe. És azt mondja, hogy állva maradjunk a végén. Egyébként utána a következő vers úgy folytatja, hogy ezért álljatok, és övezzétek fel a derekatokat. Tehát kezdjük állva, és maradjunk állva. Megint mondjuk ki, hogy nyilván ott ennek alapján állnunk kell. Tehát hogy mikor jön a gonosz nap, azt nem tudjuk. De az, hogy mi most leülünk picikét, és heverészünk, és Jézus is erről beszél, hogy éberek legyünk, és hogy bármikor visszajöhető, kell legyen egy éberség a hívő embernek az életében is, az egyházban is. Kell legyen egy éberség, állnunk kell, hogy amikor jön a gonosz nap, és túlsakodás van, állva maradjunk. Egyébként állva fogunk maradni. Hogyha ha azt tesszük, amit együttműködünk Istenen, állva fogunk maradni. Tehát én ebben egy ígéretet is látok. Jó. Mondok azért még pár szót ezekről. Csak az időt nézem közben. Ugye miről beszél? Az igazságról beszél. Hogy ez legyen a derekunkra felövezve, ami abszolút tehát illik az, hogy az ördögnek a hazugságai ellen van ez a fegyverzet. És hogy az igazsághoz úgy ragaszkodunk, mint ez az övis itt van rajtam, a derekamon, ezt valaki ollóval kell levegye rólam, talán még az sem elég hozzá. Ha így ragaszkodunk az igazsághoz, akkor a hazugság az le fog csorogni, az le fog pattani rólunk. Ha valaki jól ismeri az igazságot, azt nem lehet megtéveszteni. És nem a hazugságokat kell nagyon jól kiismerni, hogy az ördögnek milyen hazugságai vannak, és abban egy szakértőnek lenni, hanem az igazságban kell szakértőnek lenni, és akkor a hazugságok le fognak pattani rólunk. És az ördög ennek neki megy, hogy igazából, ugye ezt mondta Ádámnak is, Évának is. Valóban azt mondta Isten? Tényleg azt mondta? Biztos vagy benne, hogy az úgy van? Jézus a pusztában, mikor ott volt 40 napig. Ha te valóban Istennek a fia vagy, akkor megkérdőjelez. Azt mondja, hogy ez a melvértjét az igazságnak vegyük fel, vagyis a megigazultságnak a melvértje, az, amiről szó van. Ebben azt lássuk, hogy a melvért ugye a szívünket védi. Erről beszél a példabeszél a könyvvel is, hogy minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet, mert abból indul ki az élet. Nem tudom, hol mondja példabeszédek, de ott mondja ez, igen. A szívből indul ki az élet. Bármi, ami a szívbe belekerül, annak életet fogadni, akár jó, akár rossz dolog. Védenünk kell a szívünket. És a szívünket azzal tudjuk védeni, hogy mégpedig a kárhoztatással szemben, hogy mi újra és újra meggyőzzük és emlékeztetjük a szívünket arra, hogy megigazoltak vagyunk. Én azt gondolom, itt erre hív minket az ige, hogy az embernek a szíve olyan, hogy igazából bármi belekerül, amit hagyunk belekerülni, nem a szívünk hagyja, azt a fejünk, az értelmünk hagyja, hogy bármi belekerül, az elkezdett szépen gyökeret verni. A mi szívünket igenis kell biztatni, és bátorítani, és erősíteni abban, hogy nincs kárhoztatás mi ellenünk, nincs kárhoztatás Isten részéről, mert meg vagyunk igazulva. A következő elem, amit felsoroltál, az a evangélium, a békesség evangéliumának az előkészítése. Tehát, hogy ez legyen a mi lábunkra felhúzva, hogy amerre megyünk, és ahogyan megyünk, a békesség evangéliumát készítsük elő. Lehet, hogy nem ez van a magyarban, szerintem nem ez van a magyarban, de itt előkészületről van szó, szóval előkészíteni. Tehát ahova megyünk, az evangéliumot készítsük elő az emberek szívében. Ami lehet, hogy egy szó, ezt szerintem hallottátok már azt a statisztikát, hogy egy átlagos ember kb. 30-szor hallja az evangéliumot, mire konkrétan megtér. Ez azt jelenti, hogy ha te vagy a 12. vagy 13., akkor elengedhetetlen volt, hogy azt te elmondjad. És nem hiába való, ha azt mondja, hogy te nem vagy normális, és elmegy. Nem, te voltál a 12., már csak 17 van hátra. Tehát nem hiába, ez magvetés. Lehet csak egy fél mondat, egy fél szó, de fontos, hogy amerre megyünk, milyen, ezt így készítsük elő a szavainkkal, a tetteinkkel, hogy a békesség evangéliuma terjedni tudjon. következő az nagyon jó képies, az ugye a hitnek a pajzsa, aminél ígéret van ideírva, hogy amivel a gonosznak minden tüzes nyilát ki tudjuk oltani. Tehát a minden szó, mondjuk ilyen minden szó mindent jelent. Vagy másképpen megfogalmazva, nincs olyan tüzes nyíla az ördögnek, amit a hit pajzsa ne tudna kioltani. Nincs olyan trükkje az ördögnek, ami a mi hitünkön keresztül tudna hatolni, hogyha azt tényleg használjuk. Jézus ezt hogy csinálta? Hát, meg van írva. Igen, de meg van írva. Most eszembe jut erről, lehet, ezt mondtam nektek. Azt hiszem, a Watfordi gyülekezetből, amikor Matt Redman volt még csak egy 20, szerintem még 10 tínédzser volt, és akkor kezdték el plantálni ezt a gyülekezetet ott a Watfordban. És ő azt mondta, hogy jó, hát akkor ő nem megy egyetemre, meg főiskolára, hanem akkor elkezdte be részt venni ebben a plantálásban. Mert hogy Isten ezt mondta neki. És akkor mondta neki a Mike, aki akkor az ifi vezetője volt, meg az akkori lelkész is, hogy figyelj, valamilyen papírt szerezned kell, különben az életben nem jut semmire, tehát muszáj elmenni egyetemre. Igen, de Isten azt mondta, hogy én ezt csináljam. De oké, de valamit muszáj különben, tehát ha nem végzel egyetemet vagy iskolát, akkor nem fogtad. És így ment a vita, és akkor mindenre csak ezt mondtam, mert hogy de nekem Isten azt mondta, hogy ezt csináljam. És akkor így egy idő után ezt mondta a ifi vezető a lelkésznek, hogy azt hiszem, hogy kezdjük el veszíteni a vitát. Mert Isten ezt mondta, mert megvan írva, ezt mondja a Biblia, és hogyha ennyi, ez számunkra érvelési alap, és igazából ez rendbe rakja a dolgokat, úgy elrendezi, ha ezt mondja az ige, akkor én ezzel nem fogok vitatkozni, és más se vitatkozom vele. Na, ezen a hiten, ezen nem fog keresztül hatolni semmilyen tüzes nyíla az ördögnek. Említve van itt az üdvösségnek a sisakja, amit kérdeztem Istent, hogy ez mit jelent, ezt visszakérdezett, hogy szerinted Kolos hogyan gondolkozik egy üdvözülő ember, egy megmenekült ember, egy megmentett ember. Tehát ez a gondolkodásról szól, az egy sisak, azt védi az embernek a fejét, és egyébként erről meg eszembe jut a Kolossé, egyben van, azt hiszem, hogy gyorsan oda is lapozok, mert itt van közel, Kolossé 2:8, az, hogy vigyázzatok, nehogy bárki titeket megfosszon, kiraboljon filozófián, gondolkodásmódon, és hiába valóságokon keresztül. Megint most csak fordítom, de mi azt a szót használjuk, hogy filozófia, ami gondolkodásmódot jelent. Tehát ez is az ördögnek egy trükkje, hogy gondolkozásmódok. Az, hogy hogyan kell egy bizonyos kérdésről gondolkozni, ezen keresztül lopni tud tőlünk. És erre figyelmeztette Kolossé belieket, hogy ne hagyjátok, hogy a ti gondolkodásmódotokat az ördög befolyásolja. Így folytatja az embereknek a hagyományai szerint, nagyon érdekes, ezt máshol Jézus is felrója a farizeusoknak, hogy a ti hagyományaitok révén Isten igéjét hatástalanná teszitek. Ezt mondja neki, a hagyományok csak azért, mert hagyomány, Isten igéjét működést képlenül tudja tenni, és lopni tud tőlünk az ördög rajta keresztül, vagy pedig a világnak a nem tudom micsodáin keresztül, de lényeg az, hogy nem Krisztus szerinti. Tehát a mi gondolkodásmódunk, hogy az értelmünk megújulása által meg kell változzon, és Krisztusivá kell legyen, és ő hozzá kell igazodjon. És ezt védenünk kell, ezt a fajta gondolkodásmódot. Erről beszél Pál is. Legyen egy sisak a fejünkön, hogy az védve legyen. Jó. A léleknek a kardja, az Istennek az igéje, amire szokták mondani, amit már hallottátok, nem egy igéhirdetésben, hogy ez első támadó fegyver. Az eddig az védelmi védőfegyverek voltak, ez támadó fegyver. És egyébként így tovább mennék, mert ezt is mondta nekem Isten, hogy és mindig, minden imádságban és könyörgésben a lélek által imádkozzatok, és figyeljetek erre, és mindig kitartóan imádkozzatok minden szentért. Tehát nekem azt mondta Isten, amikor ezt olvastam, hogy a lélek által való imádság is a fegyverzetnek a része. Tehát, hogy nem ér ott véget, bár ott van egy a 17-es vers véget ér, de a léleknek a kardjáról beszél, és aztán meg, hogy mindig a lélek által és a lélekben, vagy a szellemben imádkozzunk. És ugye nem tudom, hogy legutóbb volt, vagy az előtt, amikor a nyelveken szólásról tanítottam, ami szintén a lélek által való imádság. És erre hív Pál, és ebben látom azt, hogy ez nem csak, hogy én csinálom, hanem ezt Isten csinálja. Ott van Isten lelke, megjelenik a léleknek a kardja, ami Istennek az igéje. Ott van a lélek által való imádság, tehát igazából igen, nekem föl kell vennem sisakot, meg amiket leér az ige, de teret kell adnom Istennek, hogy ő küzdjön rajtam keresztül. Az én tusakodásom, az nem az enyém, vagy hát részt veszek benne, de igazából egy szellemi dolog, egy szellem, Istennek a szelleme, aki bennem van, aki mögöttem van, akiről én szólok, akinek a része vagyok, az küzd, tusakodik egy másik szellemi dologgal, ami itt van a világban. És ez a küzdelem, ez egy lejátszott küzdelem, de végig kell játszani a meccset. Úgyhogy nem az én erőlködésem a lélek fegyverzetének a felöltése, hanem együttműködés Istennel és Isten lelkének a téradása, hogy neki teret adunk. És akkor visszaugrének az elér, és akkor lezárom ezzel. Végezetül pedig, testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő erejének nagyságában. Erősödjünk meg ő benne is abban, hogy milyen erős Isten. Annyira erős, amit megmutatott, amikor Krisztus föltámasztotta a halálból, amikor a pokol legaljáról a mennynek a legtetejéig fölemelte keresztül mindenem. Amen.